Barátunk a reklám, ő következik.
Minden út egy utazás, és mi a Mazdánál arra törekszünk, hogy annak minden pillanata tökéletes legyen. Mazda CX-5 utolsó széria, 194 lóerős, 2,5 literes mild hybrid benzinmotorral, akár milliós kedvezménnyel, vagy kedvező finanszírozási feltételekkel elérhető. A finanszírozást az Euroleasing nyújtja, THM 4-től 4,9%-ig. A tájékoztatás nem teljes körű, a részletekről érdeklődjön márkakereskedés. Mazda, Crafted in Japan.
Ez reklám volt. Szerettük.
Beaton Studio.
Ez a Felforgatók, a Bátrak podcastje Kadarkai Endrével. A műsort a Volvo Auto Hungária támogatta.
Az igazán sikeres emberek letérnek a kitaposott ösvényről, saját utat választanak, és ha el is buknak néha, még nagyobb lendülettel kezdik újra. Ők azok, akik átírják a játékszabályokat, új utat keresnek, és elérik, amit szeretnének. A Felforgatók podcast olyan magyarok történetét meséli el, akik mertek szembe menni az árral. Közép-európai lány, aki amerikai hozzáállással dolgozik, aki a TV2-nél nem elégedett meg az irigyelt fizetéssel. Ő bizony ajtókat csapdosott, ha nem kapta meg, amit akart. Dédelgetett álmát a nő kommentet, 6 évig jegelte, mert nem volt hajlandó eleget tenni a nagy tévék elvárásainak. Egy dolgot engedett el, a gyerekvállalást. Hiszen papírja van arról, hogy nem lehet gyereke. De még ez is összejött neki. Ismerjék meg a sztárgyárost, akinek a csapatához tartozik többek között Liptai Klaudia, Hajós András, vagy éppen Ábel Anita. Azonnal folytatjuk, előtte bemutatkoznak a műsor szponzorai, és jön Kendehoffer Krisztina.
A Felforgatók azok az újítók, akik nem kötnek kompromisszumokat. Mi a Volvónál hiszünk abban, hogy a környezettudatosság és az élményekkel teli autózás megfér egymás mellett. Mostantól minden modellünk a legfejlettebb plug-in hibrid hajtással is rendelhető. Ultra alacsony károsanyag kibocsátás és kiváló menetdinamika egyszerre. Maradjon lendületben és közben óvja a jövőt. Volvo plug-in hibrid modellek mindig feltöltve.
Ahogy arról már szó volt, ma Kendehoffer Krisztával beszélgetünk. Egy 2017-es interjúban azt mondtad, hogy sztármenedzserként és ilyen személyes márkaépítőként nagyon szeretsz saját magadra hivatkozni. Most láttam az e-mailed, hogy az hogy néz ki, ott 10 különböző titulust sorolsz fel a neved alatt. Ennek ekkora márkaépítő jelentősége van, hogy ezt oda kell írni?
Hát ha észrevetted, akkor nyilvánvalóan így van. Mostanában kezdem ezt így odaírni, amikor csak menedzser voltam, akkor nem írtam csak a TMC és a Kend Médiás, tehát csak azt, ami menedzserként vagy a saját cégeim kapcsolatán megemlíthető. Mostanában használom ezeket az egyéb apostrofálásokat.
És jó úgy elolvasni saját magadnak, mikor látod?
Hihetetlen.
Igen? Uh-huh. Ezért elégtétel érzés?
Nem elégtétel, mert nincs miért elégtételt vennem. Engem nem bántott igazából senki, ha csak nem a saját személyiségem miatt, meg a törekvéseim miatt, meg az álmaim miatt mentem mindig saját útra. Tehát, hogy elégtétel akkor kell, ha valaki bánt, és utána azt mondod, hogy na, nesztek. Nekem nincs ilyen.
Nem volt, aki mondjuk, amikor bele akartál mindebbe fogni, akkor azt mondta volna, hogy hát Krisza, hagyd a fenébe, azért Magyarországon ez a piac nem alkalmas erre.
Ja, de hogy nem, de hát nem csak ilyen volt, hát konkrétan azt gondolták emberek, hogy én megbolondultam.
De ez mikor volt, amikor belevágtál a menedzseri irodába?
Nem, az előbb volt, akkor, amikor felmondtam a rendes, rettenetesen jól fizető állásomat az egyik kereskedelmi tévécsatornánál 2004-ben.
Ez a TV2 volt?
Igen.
Akkor te miért mondtál föl?
Szabadságvágyból. Tulajdonképpen ezt így tudnám összefoglalni egy szóban. Ez egy folyamat, és akkor egy picit hosszabban kell ezt elmondanom. Én egy végtelenül szerencsés helyzetbe kerültem, amikor elkezdtem a munkaerőpiacra megérkezni, vagy amikor megérkeztem. Mert az első igazi munkahelyem, az első munkahelyem a Roxy Rádió volt, de azt azért nem mondom első igazinak, hát mert túl sok pénzt nem kaptunk érte, meg mindig hektikusan hol jött, hol nem, de nagyon sok mindent tanultam ott, és hálás vagyok, hogy ott lehettem. De az első igazi munkahelyem az a Sláger Rádió volt, ami egy amerikai tulajdonú rádióállomás volt, ahol én 6 évet dolgoztam. Ott a a kreatív, teremtő szabadságot támogatták, ott lehetőséget kaptunk, ott élhettél kritikával, élhettél megjegyzésekkel valaminek kapcsán, ha volt megoldási javaslatod, egyébként nem. Tehát ott egy olyan amerikai módú szocializációban vettem részt az első munkahelyemen, hogy ha olvastál tőlem interjút korábban, akkor hallhattad azt, hogy itt ez a közép-kelet-európai irány, és gyakran mondták rám, hogy aki amerikaiul dolgozik.
Hogy kell amerikaiul dolgozni?
Erre mindjárt visszatérek. Na, és akkor ebből jött a TV2, ami egy nagyon más környezet, nagyon más szocializáció, nem jobb vagy rosszabb, nagyon hazai volt. Mindig csak a biztosra, fogjuk az asztalt, ne kezdjünk újat. És nekem ez nem ment. Szóval én állandóan az árral szemben úsztam, és aztán már nagyon rosszul is éreztem magam, és jött egy pont, amikor azt éreztem, hogy ez biztos, hogy nem fog nekem menni. Persze jött önbizalom is egy új állás lehetőségtől, amit aztán később nem vállaltam el, de hogy nagyon sokan mondták, hogy ez abnormális, hát sokat keresek, jó pozíció, mindenki, vagy az RTL Klubnál, vagy a TV2-nél akart ebben a pozícióban lenni, aki a média területén kommunikációval foglalkozott.
Te akkor mibe bíztál? Magadba, a tehetségedbe, a piacba, a lehetőségekbe?
Nagyon más világ volt egyébként, mint most, és én is 20 éves voltam, nem 40. Én abban bíztam, hogy egyedül képes vagyok végrehajtani és létrehozni jó és hasznos és hatékony dolgokat, anélkül, hogy emberek segét kéne nyalnom cserébe. Nagyjából, hát most ezt szépíthetném, de hát erről van szó. Nem volt ez ennyire mély ugrás, tehát hogy azért ez nagyon romantikusan hangzik, de mégsem volt ennyire mély vízbe való ugrás, mert amikor elhatároztam, hogy én onnan eljövök, egyébként azt hiszem, hogy hamarosan ki is rúgtak volna, mert annyira nem működött.
Az igaz, hogy a diplomáciai készség hiánya, te ezt nevezed általában, mint hogy belőled biztos, hogy hiányzik ez, mármint a diplomáciai készség.
Abszolút hiányzik, nagyon figyelek rá, és nagyon igyekszem mostanában már kicsit diplomata lenni bizonyos helyzetekben, de nagyon nehezemre esik.
Akkor milyen esetek fordultak elő ennek hiányában?
Hát például, hogy ajtókat csapdostam, mert egy műsornak nem olyan kommunikációs budgetet kaptam, amit én gondoltam, miközben a gyártócég megvette a 26. kameráját, amire semmi szükség nem volt. De alapvetően én mindig törekedtem arra, hogy amit mondok legyen a lényeg, annak legyen eleje, vége, legyen oka, tehát nem csak azért, mert Hofer Kriszta kitalálta, hanem azért szeretném ezt csinálni, mert az ezt fogja okozni, és ha ez megtörténik, akkor az ilyen hatással lesz arra, amiért egyébként felvettetek.
Na ugorjunk egy nagyot az időbe, menjünk végig akkor lépcsőzetesen. Ugye jól vagyok informálva, hogy nálatok két jegy volt elfogadható, az 5-ös és az 1-es.
Igen.
A 4-essel mi volt a baj?
Középszerű.
Középszerű. És erre azt mondták, ha 4-est hoztál, hogy az a langyos, tehát az ilyenből rengeteg van?
Azt mondta a papám, aki egy matematikus ember, és hát óriás szerelem van köztünk, tehát hogy egyébként a szigor meg a következetesség az nem öli ki a szeretetet, mert ezt csak azért tartom fontosnak elmondani, mert sokan megkérdezik, hogy a rossz gyerekkorodott. Nem, nekem teljesen jó gyerekkorom volt, csak hát következetes szigorban, tehát 1-est hozhattam, mert mindenkinek lehet rossz napja, és csak az hibázik, aki dolgozik. 5-öst azért kellett hozni, vagy azért gondolták, hogy ez az elvárás, mert a szüleim úgy ítélték meg, hogy az értelmi képességeim, hát hogy is mondjam, jók. És mindig azt magyarázta az apukám, hogy ha hülye lennél, fiam, nem ezt várnám el tőled, de nem vagy hülye. Tehát, hogy 4-es az micsoda? Még egyszer elolvastad volna, még 5 percet ráfordítasz, és 5-ös. A 4-es, a 3-as, a 2-es között neki nem volt különbség, az középszerűség.
Menet közben nem haragudtál ezért rájuk?
De végtelenül. Ne.
Lázadoztál is?
Nagyon, igen. Igen. Biztos visszakapom egyébként, de ugye nekem van egy saját és egy kapott fiam, pótfiam, akinek van anyukája és jóban van vele, tehát hogy ez nem ilyen helyzet, de hogy őnek ilyen kétlaki élete van, és hát azért visszakapom a sorstól azt a sok lázadást, amit én elkövettem, de hát ez az életrendje.
Ez, mármint ez a poroszos gyerekkor, és amiről most beszélünk, mindezeknek az eredője, az járt egyfajta... Nem tudok veszíteni alapállással is?
Igen, de most se tudok.
Tehát, nem tudsz?
Nem tudok. Társasozunk a gyerekemmel, ő se tud, hát az parádés jeleneteket okozott.
De mi, akkor mi történik? Összevesztek?
Hát nem, mert azért a felnőtt agyam tudja, hogy nekem engednem kéne mégiscsak, de hogy belül...
Ma se tudsz?
Belehalok. Nem tudok. De szerintem ez pont, szerintem aki tud veszíteni, feldolgozni már tudom, tehát nem toporzékolok, mint mondjuk kislánykorom, és mindent kipróbáltam, hogy az miért nem úgy van, Tehát feldolgozni megtanultam, elfogadni soha nem fogom megtanulni, és szerintem ez nagyon kell ahhoz, hogy mindig föl tudj állni a kudarcból, hogy nem fogadod el, hogy veszítettél. Addig mész, amíg nem nyersz.
Te meddig mész?
Amíg nem nyerek.
De az mit jelent? Tehát mi a határ? Mi volt a legtöbb tárgyalási forduló? Mi volt az a lépés, amikor már mondjuk a külső szem azt mondta volna, hogy Kriszta, lehet, hogy ezt fel kéne adni?
Azt hiszem a nő komment. Az 6 évig volt dobozban. Én 6 évig molyoltam azon, hogy ebből legyen valami.
6 év az nagyon sok idő.
Nagyon sok.
Te tárgyaltál tévékkel.
Igen.
Ott miért mondtad azt, hogy mégsem?
Nekem erről volt egy vízióm, hogy én egy milyen női talkshow-t szeretnék csinálni. A TV2-vel egyébként tárgyaltam, aki nagyon nyitott volt, nem most, 3 vezetéssel ezelőtt, vagy 4, tehát mondom nagyon régen, hogy csináljon ebből egy napit. Na most Amerikában ezek valóban napi sók, és 20 évig mennek, de én azt gondolom, hogy Magyarországon a napi show nem tud megélni egy pár, biztos valami rácáfol erre, de azért egy pár évadot. És én ezt semmiképp nem akartam napiba menni, mert nem öngyilkos műsort akarok csinálni, hanem hosszú távra tervezem. Plusz elindultak azok a televíziók szempontjából tökéletesen érthető, és ez nagyon fontos, hogy én egyébként bele tudom képzelni magam mások helyzetébe, és szerintem a jó üzleti kapcsolatai mindig annak köszönhetők, hogy a tárgyalásain elmondom, meg a közepén is emlékeztetem rá a feleket, hogy én tökre értem, amit ők csinálnak, ez nem személyes, én nem haragszom. Én egyetlen egy dolgot kérek, hogy ők is értsék meg, hogy én is a saját érdekeimért, az ügyfeleim érdekeért, a cégek érdekeért küzdöm. Visszatérve erre, elindult ez a teljesen érthető szempontrendszer, hogy kit hívjunk meg a műsorba, kit ültethetünk be a műsorba, kit kötelező beülni, mert éppen egy valóságshowban szerepel, mik azok a témák, amiket érintsünk, mik azokat, amit nem, és én nem kiszolgáló személyzet akartam lenni, mert annyit senki nem akart egyébként fizetni, hogy ezt azt mondod, hogy üsse kavics benyelem, hanem én egy álmot akartam megvalósítani, ami az én fejemben, és ez lehet, hogy sokaknak nem tetszik, de az én fejemben egy ideális, a legideálisabb női talk show. Ha becsuktam a szemem, akkor tudtam, hogy kik a műsorvezetők, láttam egy díszletet magam előtt, tehát hogy ez egy ilyen kész projekt volt a fejemben. És gyakorlatilag az derült ki, hogy én ezzel kapcsolatban nem tudok kompromisszumot kötni, így egyik televíziónak se kellettem, meg kellett a műsor egy ideig.
De attól nem féltél például, hogy lenyúlják ezt az ötletet?
A nevét nagyon féltettem, amit egyébként majdnem lenyúltak, és ezért lett színpadi. Tehát, hogy a világ leghálásabb embere kell, hogy legyek, annak a valakinek, aki ezt az egészet le akarta nyúlni, mert hát biztos nem tud róla, és hát biztos nem is örülne neki, de végül is neki köszönhetjük a sikerét, mert ő ült egy televízióban, és azt mondta, hogy én egy annyira fafejű nő vagyok, nem ilyen szépen mondta, hogy most már elég belőlem, lesz egy nőkomment nevű tévéműsor, aztán csinálják, amit akarok. Magyarországon nagyon nehéz levédeni neveket, meg formátumokat, és hát amikor ezt megtudtam, mert valaki kedvesen figyelmeztetett, akkor én tehát a sírás, de nem tud elképzelni ilyenkor, tehát hogy csapdosom az asztalt, mérges vagyok, tehát tényleg a legklasszikusabb dél-olasz filmeket meg tudom ilyenkor úgy irigyelni, vagyis hogy ők engem, akkor lehiggadok, akkor kitisztul a kép, hogy mentsem meg. És akkor jutott az eszembe, hogy én aznap meghirdetek ezen a címen egy női talkshow-t, mert egy létező női talkshow nevét már csak nem akarja senki elvenni, és így lett a Momkultos első előadás meghirdetve. Úgyhogy azt se tudtam kiül aznap majd a színpadon, és hogy miről fog beszélni, csak tudtam, hogy meg kell egy Facebook eseményben hirdetnem, hogy nőkomment színpadi talkshow.
Hát azért azt látom, hogy a kockázatoktól sem ijedsz meg, mert azért ennek volt kockázata.
Hát ennek mi kockázata van? Maximum lemondod érdeklődés hiányából, vagy nem tudom. Tehát, hogy persze van, ezek nem igazi kockázatok.
Nem?
Én nem élem úgy meg őket. Eleve azt gondolom, hogy kockázat nélkül nem érsz el semmit, mert ha nem lépsz ki a komfortzónádból, akkor nem találkozol a lehetőséggel, akkor nem, tényleg akkor nagyon jól el vagy, olyan se erre, se arra, egy biztonsági játékot játszva, de nem történik se rossz, se jó. A jó történésnek alapfeltétele a rossz történés is, de hát szerintem megéri bevállalni ezt a rizikót.
Hát olyannyira megéri bevállalni, hogy neked az egész sztármenedzserkedés, ugye úgy jött, végigmentünk itt a stációkon, Roxy, Sláger Rádió, TV2, hogy te kvázi tanácsadóként dolgoztál, amikor egyszer csak felhívott téged Gianni, és azt mondta, hogy hát ha már ugye egymagadnak csinálsz ilyen dolgokat, miért nem segítesz nekem? Ez például így utólag visszagondolva abszolút a véletlen játéka, tehát ha nem hív akkor téged Gianni, lehet, hogy 10 év múlva se jut eszedbe egy hasonló foglalkozás?
10 év múlva biztos, hogy eszembe jut, mert én ezzel azért már barátkoztam. Tudnélik, amikor eljöttem a TV2-től, akkor engem a Sláger Rádió hívott vissza hozzájuk. És én azt mondtam, hogy én nem akarok pozíciót, én nem akarok semmit, én csak dolgozni szeretnék. Mi lenne, ha én csinálnék egy kis ügynökséget, és mindazt a területet, amit vezérigazgató helyettesként rám akarnak bízni, jelesül promóció, marketing, kommunikáció, tehát minden, ami ebben a tárgykörben értelmezhető, azt én kívülről megcsinálom outsource verzióban. És ezt az amerikai főnökség megengedte. Úgy pici tanácsadó céget csinálni, hogy neked a Sláger Rádió, ami akkor a piacvezető rádió az első ügyfeled, azért akkora nem nagy rizikó, mert benne tart a körökben, megvan a biztos havi bevételed, tehát hogy azért ez hozzátartozik az igazsághoz és a korrektséghez, hogy én azért mégiscsak úgy léptem ki, hogy közben már megteremtettem annak a feltételeit, hogy ez életképes legyen. Az, hogy utána jöttek a többiek, és minél nagyobb vállalatoknak dolgoztam, az már természetesen nem volt előre látható, de azért ez egy ilyen biztos dolog volt. A Gianni pedig, ugye az összes képernyős hozzám tartozott akkor korábban a televíziónál, nagyon-nagyon jól tudtunk együtt dolgozni, én mindig úgy fogtam őket föl, talán ez volt bennem a különleges gondolat, hogy a magánkapcsolatunkban nagyon tyúkanyó voltam, nagyon emocionális, és nagyon-nagyon bízhattak bennem, és kisírhatták magukat a vállamon, és mentem értük a csatába, ha arról volt szó a sajtó felé, de mégiscsak úgy képzeltem el őket, és úgy kezeltem őket, mint egy-egy termék. És igen, akkor a Gianni felhívott, és utána viszont futótűzként terjedt a híre, a hírességek között, hogy a Hoffer Krista ezt akarja csinálni Magyarországon, és utána már nagyon-nagyon jöttek, és ez egy erőt adott nekünk, mert hát egyébként az elején a tárgyalásokra nem engedtek be a cégek, mert hogy mit keresek ott.
Azt mondták, hogy nem volt se ügyvéd, se pap.
Ezt ugye? Én szoktam mondani viccesen, hogy mit keres itt ezen, olyan se nem ügyvéd, se nem pap, minek van itt. Nem értették, és azt viszont tudták, hogyha ott vagyok, ők csak rosszul járhatnak, mert rövid távon gondolkodtak akkor még. Mert lehet, hogy 3 forint 20 fillérrel többbe került egy-egy tiszteleti díj, vagy egy-egy gázsi, de sokkal egyszerűbb volt a közös munkavégzés, a hírességnek, akivel ők akartak dolgozni, tényleg csak a saját területére kellett koncentrálni. Nyilván ezáltal sokkal jobbat hozott ki önmagából, az jobb volt a színháznak, az előadásnak, a csatornának, tehát hosszú távon nem baj, ha vagyok, de ezt akkor ők még rövid távon csak azt látták, hogy többe kerül.
Ugye ennek az istálónak, ha nevezhetjük így, talán az egyik korona ékszere Liptai Klaudia, aki azért egy óriási sztár Magyarországon. Hallgassuk meg, hogy ő hogy emlékszik vissza a ti találkozásatokra.
Olyan pontra jutottam, hogy azt mondtam, hogy valamit biztos lehet tenni. Hát azon kívül, hogy nem veszem meg azt a lapot, vagy így csinálok. Tehát csak van valami más megoldás. És akkor találkoztam egy hölgyel, akivel együtt dolgoztam már előtte a TV2-ben. Akkor ő igazgató volt, és egy másodjára mentünk. És akkor találkoztunk, és azt mondtam, hogy segítesz-e nekem. És olyan szinten lehet változtatni, hogy 2 év alatt szinte mondhatom azt, hogy teljesen megfordult, ha nem is 100%-osan, és még ma is van rés a pajzson, de valahogy rájöttek az újságok, hogyha jót írnak, akkor is elolvassák. Na hát!
Az igaz, hogy ez egy véletlen találkozás volt egy étterembe?
Igen.
Közted és Klaudia között?
Igen.
És akkor így egymásra néztetek, és azt mondta Klaudia, hogy te vagy az én emberem, hogy ez hogy néz?
Majd, hogy nem így történt, ráadásul nem is váltunk el jó viszonyban évekkel azelőtt, mert hát ő is említi, hát a TV2-ben, ahol ugye ő hozzám tartozott bizonyos szempontból, hát mondjuk voltak csatáink.
Ez hogy kell ezt elképzelni?
Hát ő hasonló temperamentummal él, mint én. Indult egy új műsora, ő azt gondolta, hogy ilyen-olyan kampány és támogatás kéne neki, konstatálta, hogy az nem annyi óriás plakát, és nem kap olyan sok támogatást, mint egy másik műsor, ezt mondjuk egy személyben nekem tulajdonította, és ennek igen, nagy temperamentummal adott hangot, és még ajtócsapkodás is volt. Hát ezt nyilván én nagyon zokon vettem, tehát hogy ma már egyébként azt gondolom, hogy nem is úgy reagálnék, ahogy 20 évesen, tehát pont ez a lényege az érési folyamatunknak, hogy tanulunk a hibáinkból, és megpróbáljuk kijavítani ezeket.
Sokat gondolkodtál, Klaudián, hogy elvállald? Pont ezek
egy
miatt?
Egy pillanatot nem gondolkodtam, mert azt láttam, hogy itt van egy nő, akinek nagyon kell segítség.
Őt akkor, ha jól értem, ki kellett hozni, hogy irányítani kellett a bulváron belül. Tehát egy olyan képet kellett róla felfesteni, ami Klaudia szándékainak sokkal jobban megfelel, mint amit az újságírók gondolnak róla. Ez hány évbe került?
2 vagy 3 évet mondtam neki, amire sikerülni fog nekünk kitisztázni, és jól együttműködni, és tulajdonképpen ez sikerült is, erre van egy legendás történetünk, ez nagyon szokták szeretni, ezt elmondom, de közben azt is tudnod kell, hogy mindebben a folyamatban egy dolgot a Klaudia is elfogadott, és ma is tökéletesen él vele, az annak a megértése, hogy a sajtó is csak a dolgát végzi, és hogyha a sajtóval egy normális kapcsolatot alakítasz ki, és adsz nekik magadból valamennyit, akkor ők azokkal, azzal boldogok lesznek, elfogadják, és nem kell nekik áskálni, kutakodni egyéb iránt, ha már közszereplő lettél. Mert mondjuk anyukámról senki nem akar újságcikket írni. Tehát, hogy ez egyben muszáj ezt elfogadni. És a legendás történetünk az, hogy ez november, 2,5 év múlva nyáron, Claudia a pankával elültetett csomó szép virágot a kertjükben, de másnap feltúrták a vakondok, és ezt megírta az egyik bulvár napilap, hogy szegény Claudia, hogy járt? Azelőtt a démon, a nem tudom mi, a minden volt. Szegény Claudia, hát tényleg, hogy járt? Hát kislányával kertészkedett, és ezek az átkozott vakondok feltúrták a kertet, és felhívott a Claudia, és azt mondta, hogy tudod, te vagy az egyetlen, aki egy igazi botrányhős nőből, és egy kétes hírű nőből tudsz egy kertészkedő úrilányt csinálni. És ez egy ilyen legendás történetünk.
Azért merem ezt szóba hozni konkrétan nevek mentén, vagy nevek által, mert erről nyilatkozott Ábel Anita. Amikor a válások elős közepén volt, vagy tulajdonképpen az előző nap döntötték el a férjével, hogy ők szétköltöznek, aznap került sor az első nő komment felvételére. Az ő elmondása szerint ő ott kiborult. Neked köszönheti azt, mondja ő, hogy egyáltalán ki tudott menni a kamerák elé. Megnéztem, és emlékszem arra az adásra, a külső szem a jelét nem látta annak, hogy itt magánéleti viharok dúltak. Természetesen nem bájkálni szeretnék az ő magánéletébe, de mit tud ilyenkor tenni egy producer másfél órán keresztül? Nőként is, barátnőként is, főnökként is, mert irgalmatlan nehéz helyzet azzal együtt, hogy belelát az ember abba, hogy mi megy keresztül.
Azt hiszem, ha csak producer lennék, és az a kapitalista producer lennék, aki azt mondaná, hogy na, az Excel tábla bejövő oldala, kijövő, kerestünk pénzt, nem, itt a produkció, semmim nem lenne ennyire sikeres, mert pont az segít, hogy belelátok, és nem gondolom azt, hogy ez valami sztárhiszti, hanem látom, hogy tényleg mindjárt belehal. Két dolog segít. Egyrésztről mindegyik ügyfelemnek pontosan ismerem a lelkivilágát és azt a retorikát, hogy mikor éppen mire van szükség. Ezt ők maguk sem titkolják, tehát valamikor felhívnak, hogy kell néhány anyaszó, mert most ki kell hoznod
anyaszó,
a szarból.
Anyaszó, így mondják?
Igen, mert ki kell hoznod a szarból, mert most rosszul vagyok, mondjad 5 percig. Tulajdonképpen ez indította el ezt a motivációs dolgot is, hogy már nem csak nekik mondom, hanem másoknak is. Valahogy a teremtő adott nekem valami képességet arra, hogy hogyha komolyan a szemedbe nézek és beszélgetek veled, soha nem mondok olyat, amit nem gondolok komolyan, de valamilyen energiát nem tudom hogyan, és hitet képes vagyok átadni. Claudia mindig azt mondja, hogy én vagyok az ő hite. Az, hogy ő hisz magában, az attól van, hogy én hiszek benne. Biztos, hogy van ennek része. Szóval Anitával leültünk, félrevonultunk. Én egyáltalán nem voltam biztos, hogy azt a műsort aznap föl tudjuk venni. Ő tényleg, hát gondold el, tehát, hogy milyen állapotban
pokoli,
van.
Persze.
És elkezdtem arra terelni ezt a beszélgetést, hogy egy álma ma valósul meg. Tehát ő is abban álmodott, és arról álmodunk együtt évek óta, hogy ebből televízió műsor lesz. A Spektrum Home-tól megkaptuk ezt az engedélyt, ezt a lehetőséget. Hát nem lehet egy nap két életet elrontani, hát ha a magánéletünk rossz, legalább a szakmai irány működjön. És valahogy ebbe az irányba próbáltam terelni, hogyha ez rossz, legalább ez legyen jó, és úgyse ad mindent egyszerre a jóisten két kézzel, ha szerencsejáték megy a szerelem, nem, ha a tehát, hogy és tényleg másfél óra volt, mire azt érezte, hogy akkor mehetünk a sminkbe hajba, de nem tudom, hogy csináltam igazából, azt hiszem, hogy úgy, hogy nagyon tudok hallgatni, és ami rólam ebben a beszélgetésben biztos nehezen el.
Dehogy nem, hihető, én biztos vagyok benne.
De bizonyos helyzetekben nagyon-nagyon tudok hallgatni, és nagyon-nagyon tudok szeretni és hinni. Elképesztően mélyen.
Hogy milyenek azok az anyaszók, vagy hogy mennyire szereted őket, erről megkérdeztük Garami Gábort, nekem a megszólalók közül egyébként a kedvence, mármint a mondatai a kedvenceim, úgyhogy most meghallgatjuk Garami Gábort.
Viszonylag gyakran találkozunk egymással, és tényleg néha úgy érzem, hogy olyan vagyunk, mint egy futballcsapat, vagy mint egy nagy család. Nagyon gyakran megtörténik, hogy a Nőkomment színházi előadása után leülünk egy étterembe, megbeszéljük a dolgokat, átbeszéljük, hogy kinek mi volt az észrevétele, esetleg mit lehetne még változtatni, javítani. És a Kriszta ilyenkor, mint egy nagy olasz családnál a mamma, mindenkinek külön megköszöni a munkáját, elmondja, hogy mit lehetne még változtatni, mit lehetne jobbá tenni, illetve gyakran van az, hogy már a jövőbeni terveiről is mesél nekünk, megosztja, hogy mire készül éppen, ránk bíz olyan házi feladatokat, amin nekünk is kell gondolkodni, hogy esetleg tudjunk ehhez a projekthez valamit hozzátenni, segíteni, kialakítani, még izgalmasabbá tenni. Szóval én azt gondolom, hogy tényleg igazán különleges dolog és nagy megtiszteltetés az, hogy a TMC csapatának a tagja lehetek.
Azért egy önpromó megcsillant a végén.
Édes csillagom.
Ezeket te tanítod egyébként nekik?
Azt hiszem, nem tanítom, tehát nincsen, hogy összeülünk, és akkor tanítjuk, hogy hogyan promozzuk magunkat. Nem, hát egy dolgot szoktam mondani, hogy tök mindegy, hogy mit kérdez a kérdező, mégiscsak azért jöttünk, hogy elmondjuk, amit mi akarunk. De ebből egyébként nagyon látszik, hogy mennyire a csapatban hiszek. Tehát én azt gondolom, hogy egy csapatvezető a TMC-ben, most ebben az esetben én, az arra van, hogy ha kell, legyen valaki, aki elviszi a balhét. Szerintem erre való, illetőleg, hogy mutass utat, hogy ne bóklászunk sokan sok felé.
Ha a férjed is egy ilyen döntésképes, karizmatikus ember, mint mondtad, akkor hogy néznek ki nálatok mondjuk a döntési folyamatok? Arra azért, hogy kíváncsi lennék, két ilyen erős egyéniség.
Azt szoktam mondani, hogy minden fontos döntésben vagy kérdésben ő dönt, csak kár, hogy nálunk nincsenek fontos kérdések.
Nagyon jó.
Alapvetően valami olyan szimbiotikus kapcsolat, amiénk, mi nagyon nem könnyen kaptuk ezt a kapcsolatot, és nagyon, hát most már ez a majdnem a 20. 19. évünk. Képzeld el, hogy a közös döntésekben, a családot érintő közös döntésekben köztünk nincs vita. Általában ugyanazt akarjuk, ugyanúgy megvalósítva, tényleg, tehát, hogy nincsenek olyan helyzetek, ahol érdekegyeztetést kell végrehajtani, és az egyiknek a másik. Tehát, hogy valahogy ez olyan nagyon, nagyon jól működik. Gyereknevelésben van, mert én túl elfogadó vagyok, és elolvadok a fiúktól.
Ja, te vagy a bajszívűbb.
Igen, ő következetesebb lenne, de viszont sosem játsszuk azt, hogy a gyerekek előtt nem értünk egyet valamiben, csak ő gyakran jelzi nekem, hogy szerinte egy kicsit meg kéne keményíteni a szívembe, ennek így nem lesz jó vége.
Egy interjúban említetted, hogy neked azt mondták az orvosok, hogy nem lehet gyereked. Rácáfolva mindenre, mégis megszületett Dániel.
Hát ő nem tudott róla.
Ebben szerinted szerepe lehetett annak, hogy te egy ilyen tűzön-vízen átmenő, nem adom fel típus vagy?
Nem, mert én ezt viszont feladtam.
Ezt feladtad?
Igen. Tehát, hogy én ezt abszolút elfogadtam. Hát nem lehet, nem lehet, hát akkor biztos ez így van, jól vagy ennek. Tehát, hogy én ezért nem küzdöttem semennyit, tehát nem jártunk. Lombik program, én ezt elfogadtam. Soha nem voltam abban előtte biztos, ma már ez egy más dolog, hogy én egyáltalán jó anyuka lennék-e. Ez egy olyan felelősség, gondold el, hogy egy olyan teljesítmény kényszeres valakinek, előre végig gondolod, jó anyuka leszek-e? Az egy emocionális kérdés, amit előre nem tudsz felmérni, hogy micsoda szerelem érkezik az életedbe, amit előre végig tudsz gondolni az, hogy tudom-e ezt jól csinálni, jól fogom iskoláztatni, jól fogom nevelni, rendes embert, és hát ez egy örök kérdőjel az ember életében. A lényeg az, hogy én ezt elengedtem, én elfogadtam, hogy akkor én az a nő vagyok a földön, akinek nem lesz gyereke, végül is a férjemnek már van egy, úgyhogy ő ettől miattam nem veszít ebből az apa szerepből. Úgyhogy én ezt elfogadtam, én ezért nem harcoltam. Hát a legnagyobb megdöbbenés volt, amikor kiderült, hogy hát itt valami, ketten vagyunk egy testben, de ez fura volt.
Lehet, hogy ez is az példa azért, amit oly sokan szoktak mondani, hogy el kell engedni valamit, hogy utána megkapja az ember.
Mint mindannyiunknak, a felforgatóknak is szükségük van feltöltődésre, ami aztán hajtja őket előre a maguk útján. Most megtudhatjuk, miből merítenek ők. Az inspirációs blog támogatója a Volvo Autó Hungária.
Krista, beszélhetünk-e arról, hogy mi az, ami téged mondjuk lendületbe hoz? Mi az, ami inspirál? Mi az az ötlet, az A-ból B-ből való eljutás, amikor azt mondod, hogy kigyúlt a fejedben egy lámpa, és mondjuk szólsz a férjednek, vagy az asszisztensednek, hogy na most belevágunk?
Vannak ilyenek, és azt nem kell, tehát, hogy aki sikeres, meg aki úgy tűnik, mint én, hogy mindig jó kedve van, és mindig akarom, hogy nem, nekem is vannak pokoli napjaim, engem is érnek rossz élmények, nekem is vannak kudarcaim, pont a lényeg, hogy miből táplálkozom. Hát először is a visszajelzésekből, tehát vagy az ügyfeleim, vagy a civil életben, akik engem hallgatnak, mint motivációs előadó, az ő visszajelzéseik mindig észhez térítenek, hogy én nem engedhetek le, mert ez egy felelősség, ők számítanak rám. Ez az egyik. Ha ez nem lenne elég, mert még mélyebben vagyok, akkor van egy-két olyan dokumentumfilm, amit ilyenkor előveszek, az egyik a bosztoni terrortámadás áldozatainak az utóéletét dolgozza föl, és mire ez a film végez, addigra én tudom, hogy nekem tényleg semmi bajom nincsen, mert van két kezem, van két lábam, van szemem, csak azon múlik, hogy én belejutok, hogy én hogy érzem magam, tehát hogy az agyamat olyan dolgokkal töltöm fel, hogy szembesítem magam azzal, hogy el kell szégyellnem magam azon, hogy mit szenvedek én, hát semmi bajom. Érzelmileg pedig a családomból töltődöm és a barátaimból, és ők nagyon-nagyon fontosak a számomra. Tehát, hogy a kisfiamból, a férjemből, a Marciból, aki a nagy fiú a családban, és a közös programokból nagyon sokat. És egyébként még van egy ilyen dolog, amit családanyaként nem is biztos, hogy olyan nagyon illő elmondani, hogy én azért lehetőséget kapok kis családomtól arra, ami nekem nagyon fontos időről időre, hogy legyek néha egy-két napot tök egyedül. Nekem az végtelenül fontos. Én akkor inspirálódom, olvasgatok, ötletet gyűjtök, nézem a nemzetközi trendeket, tanulok, szó szerint tanulok, és akkor nekem muszáj, hogy engem elengedjenek egy-két-három napra tök egyedül lenni.
A feltöltődést hozó élményeket a Volvo Autó Hungáriának köszönhetjük.
A világot a felforgatók teszik jobb helyé. Konfliktusokat vállalnak, mert hisznek ügyeikben. Nekik köszönhetjük a fejlődést. Magyarországon is vannak felforgatók szép számmal. Jövő héten az üzleti újságírás megújítóját, Galambos Mártont mutatom be nektek. A mai adás szerkesztője Ferkai Marcell, a vágó Dósa Márton, a zenei szerkesztő Szűcs Dániel, a produkciós vezető Pentelényi Kovács Tímea, a kreatív producer Román Balázs, a producer pedig Hampuk Rihár volt. Én Kadarkai Endre vagyok, legyetek felforgatók ti is!
A műsort a Volvo Autó Hungária támogatta.
Beton Studio.
Ez egy Beton Podcast.